Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Ez itt a Keddesti Fények 17. adása. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van Katona Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője, Pácsonyi Patrik, Fűzővel kifelé szakértője és szakírója, és nem utolsó sorban Nyírő Erik, a Tribün házigazdája is. Sziasztok, srácok!
Sziasztok!
Sziasztok, Sziáron!
Mai műsorunkban szintén a Prime Time rovatunkkal fogunk kezdeni, ahol kibeszéljük a konferencia döntőket, elbúcsúzunk a vesztes csapatoktól, utána pedig az örendő NFL-ben beszélünk Deshaun Watsonról és Matthew Staffordról, hogy mi várható velük kapcsolatban, mi lesz a jövőjük, és milyen etikai kérdések merülnek föl, mert azért az elmúlt hetekben bőven okozott vita témát, elsősorban Deshaun Watson helyzete. Kezdjünk is bele, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers. Hát itt elsősorban a Packers volt a favorit sokaknál, és utána egy nagyon meglepő félidő következett, és mert LeFleur is azt nyilatkozta, hogy meglepte őt a Tampa Bay Buccaneers felfogása, taktikája, mind támadó, mind védő oldalon. Patrik, mi volt az a kulcs szituáció, az a taktika, mentalitás, amivel kijött a Tampa Bay Buccaneers, és ennyire meg tudta lepni a Packers-t?
Főleg ugye itt az első fél időben tudták ledominálni a Packers, az abszolút a Tampa Bay Buccaneers volt, ezt szerintem nehéz kétségbe vonni. Hát amit nagyon-nagyon jól csináltak, és már ugye az alapszakasz mérkőzésen is, hogy nagyon sok nyomást tudtak helyezni Rodgersre, valamint nagyon-nagyon jól megfogták a futást is. Ez elsősorban a kiváló védőfaluknak köszönhető. Ugye nem csak nyomást, hanem több szeket is bemutattak. Igaz, hogy nem csak ezek főleg a második fél időben érkeztek, de már az első fél időben is nagyon sok szorot voltak Rodgers nyakán, valamint a futó próbálkozásokat is sokkal előbb elfojtották, mint lehetett, és hosszú idő után tűnt úgy a Packers O-line, mint egy halandó támadó fal, és nem igazán tudtak mit kezdeni a Buccaneers védekezésével. Szerintem ez volt az egyik döntő faktor abban, amit nagyon jól csinált a Tampa. Ezen kívül nyilván egyébként coverage-ben is jó teljesítményt hoztak, Adams-et jóval jobban kivették a játékból, mint én gondoltam. Nyilván ugye egy egész mérkőzésre nem lehet eltüntetni őt is, ennek tudható be a touchdown is, meg volt pár kisebb elkapása, de lényegében szerintem amiért ők kijöttek, hogy Adams ne tudja őket megvenni lényegében egyedül, azt sikerült elérniük.
Ezt azért megkérdezném LeFleurtől, hogy a Packers offense, vagy a Buccaneers offense az miben lepte meg őket, mert jött a szokásos futás, hosszú passz játék.
Tehát, igen.
Ezt a részt még nem értem, de az igaz, hogy egyébként a defense az mást játszott, mint az alapszakaszban, vagy az alapszakasz nagy részében. Ugye, most azt látok a legtöbb cover two man felállás, tehát ugye két mélységi safety és egyébként emberezés, ami szerintem a legjobban illik ez a Buccaneers secondary-hez, mert fizikális cornerback-eik vannak, akik egy-egyben azért jól fel tudják venni a versenyt az elkapókkal, és ugye a két mélységi safety-vel meg a hosszú passzokat lezárják. Úgyhogy szerintem ez volt meglepő LeFleurnek, hogy ezt használták sokat, mert ezt az alapszakaszban kevesebbet láttuk, amiért én mondjuk kritizáltam is Bowles-t, hogy miért nem ezt játszatja, és most ez végre jött, és már egyébként az előző körben is többet használták ezt a játéksémát, és most meg még többet, úgyhogy ez mindenképp pozitívum a Buccaneers oldaláról, és ez mozdíthatta talán ki a Packers-t a komfortzónájából.
Mondjuk a védőköz hozzátenném, hogy szerintem az nem nagyon lepte meg őket, hogy futás-futás passz, és lényegében hozták a kötelezőt, tehát mindig harmadik és hosszút kellett megcsinálni a Buccaneersnek, ami meg nem szentírás, hogy ezt mindig is meg fogja csinálni.
De 7-ben 7-szer megcsinálták az első
fél időben. Hát megcsinálták, de azt szerintem kevésbé system hiba, hanem inkább hiányoztak azok a játékok, amit egy-egy embernek meg kellett volna csinálni abban a szituációban, és nem, hogy nem csinálták meg, hanem ugye itt főleg Kevin Kingre gondolva, de egyébként nem csak ő égett meg, mert nyilván ő égett a legnagyobbat az egyik legfontosabb szituációban, de ugyanis Savage se tudta megcsinálni a fontos játékot, amikor kellett például a második TD előtt. Meg szerintem igazából Alexanderen kívül bárkit ki lehetne emelni, hogy nem voltak meg egyszerűek ezek a játékok, és nem azzal van a baj, hogy nem csinálod meg állandóan, de azért, hogyha folyamatosan megcsinálja az ellenfél a harmadik és hosszúkat, akkor azért az embereket, egyéneket elő kell venni.
Pont ez a legnagyobb problémám, hogy filozófia alapján a védelmünk, a Packers védelme úgy jött ki, amit vártunk, hogy megállítják a futásokat, és akkor tényleg hosszú játék jön, és akkor pont azt beszéltük, hogy a Packersnek a védelme arra van felépítve, hogy itt az elmúlt években szenvedett a Packers a hosszú játékok ellen a passz levédekezésében, és ez a secondary már jól néz ki, és ez igenis képes lehet valamennyire megfogni a passzjátékot. Ráadásul Antonio Brown sem volt, és erre minden harmadik is hosszút megoldott a Tampa Bay Buccaneers. Túlértékelt volt a Packers secondary, vagy ott is valami sémabeli hiányosság van, vagy egyszerűen Kevin King, Amos, Savage nem ennyire jó játékosok, és amikor egy az egyben kell egy Evans-t, egy Chris Godwin-t levédekezni, akkor ekkora a képességbeli különbség. Erik?
Mind a kettő. Szerintem.
Igen, tehát, hogy itt az Alexander jó volt, meg amúgy a szezon többi részében a Savage is, De most ezen a meccsen nagyon kijött, hogy ők ketten vannak. A többieket meg nem tudom, valahogy fel kéne jobban húzni, vagy nem. Na hát, sajnálom, hogy ez volt. De egyébként a második fél időre meg már úgy, ahogy rendbe jöttek az interceptionök is, és akkor ott már azért azt láttuk, hogy meg tudják állítani ezt a Tampát. Úgyhogy én emiatt mondom, hogy nem csak a védelmem ment el ez szerintem.
Igen, abszolút egyetértek.
Még Chandler Sullivant emeljük ki, hogyha már negatív Packers secondary játékosokról beszélünk, szerintem, vagy talán úgy éreztem neked előbb szerepe volt, mint Savage-nek, csak hogy ne feltétlen Savage-re húzzuk fel a másik felét Kevin King mellett a dolognak. Szerintem egyébként az volt, hogy az első félben bejöttek ezek a harmadik és hosszú, második félben nem jöttek be, tehát valamennyire kiegyenlített egymást a két dolog, csak azt, hogy az első félben ennyire bejöttek, ez olyan.
Igen, meg teljesen más, hogy 14-10-en fordulnak. Tehát, hogy 14-10-en fordultak, akkor az, hogy hát igen, volt egy kemény első félidő, 14 pontot lehet engedni a Tampának. És ha onnan jön ez a másik félidő, akkor senki nem panaszkodik, csak ez borzalmasan elszámoltatta a Petil is, hát meg a King is, de...
Na hát igen, ennyi, és akkor beszéljünk itt a mérkőzés végéről, mert a Tampa Bay Buccaneers volt az a csapat, amelyik borzasztóan kezelte azt, hogy mikor megy neki negyedik szituációra. Nagyon konzervatívan gondolkodtak, és itt, hogy a mérkőzés végén még neki mentek a játékokra, Tom Brady feldobta, és megcsinálták azt a játékot, az egy nagyon agresszív hívás volt. Ez
már Bradynek a
fél idő végén, igen. És a...
Mennyire volt az agresszív? Ott nagyon hát nem tudtak megbukni, hát most... Az annyira, nálam nem egy annyira agresszív játékhíves, hogy 8 másodperccel a fél idő előtt feldobsz egyet.
Szerintem,
most mi van, ha nem jön be? Semmi.
Szerintem legalább 20-25 csapat inkább egy 5 yardos quick out-ra ment volna, és volna egy field goal-ra.
Én nem vártam azt a dobást.
Én nem értek egyet, mert én meg pont, hogy ezt vártam, már Daninak is mondtam, hogy én nem értettem igazából a felfogást, mert még hogyha megvan a quick out, akkor is egy nagyon-nagyon hosszú field goal-t kellett volna rúgni, amire inkább rábízom magam, mint hogy kapok egy ilyen nevetséges TD-t.
Igen, mert nem volt fél idejük, tehát hogy abba bízni, vagy nem volt időkérésük, tehát hogy most azért ott nagyon jól kell összejönnie annak, hogy...
Igen, ott mindennek össze kellett volna jönni, hogy mondjuk egy 15 yardos quick out jön, és még akkor is egy hosszú field goal van, mert hogyha egy 3-4 yardos quick out van, akkor abból 55 yardos field goal-t kell rúgni, ami meg egyáltalán nem méretbiztosítás. Én abszolút a Hail Mary-re készültem volna például.
Igen, ez egy jó döntés, csak a Tampa Bay-től pont azt szokhattuk meg, hogy borzasztó döntéseket hoznak meg ezekben a szituációban, akár a Saints elleni mérkőzésen is volt pár olyan döntés.
Hát jó, csak ott megint akkor ott vagyok a Packersnél, hogy miért nem tudnak felkészülni. Tehát, hogy Én azért végignéztem egy-két elbukott főcsoport döntőt, és a Seahawks ellen is buktak hasonlókat, és egyszerűen nem érti az ember, hogy ez a dolga éles legyen egy ilyen fontos meccsen, akkor miért nem készül fel? Miért? Szóval, hogy most érted, aki te vagy, én benézzük. Azt mondom, hogy fuha, lehet, hogy valószínűbb, hogy most pikát jön, mert ezt megszokta a szemet, hogy ez jön ilyenkor. Miért nem lehet felkészülni arra, hogy egy hégbér jön? Miért nincs benne legalább a pakliban? Nem tudom, nagyon fura ez nekem.
Egyébként most, hogy mondta Erik ezt, hogy miért nem voltak élesek, ezt az előbb már hozzá akartam tenni, hogy szerintem többek között azért nyerte meg a Buccaneers ezt a meccset, mert a fontos a szituációkban mindig támadó és védő oldalon is élesebbek voltak. Mm. És itt lehet ilyen kisebb szituációkat is mondani, mint egy-egy harmadik és hosszú, amiből az első fél időben minden egyes play-t megcsináltak, de lehet akár a fél idő végi szituációt mondani, lehet mondani a két 10 yardon belül indított Packers támadást, amiket megállította a Tampa Bay mind a kettőt, meg van egy pár olyan momentum, ami így benn van a fejemben, és az döntött igazából ezekben a szituációkban, hogy sokkal élesebbnek éreztem a Buccaneers játékosokat és edzőket is.
Igen, meg a másik cool szituáció az volt, hogy az ellenfél hibáit a Buccaneers sokkal jobban kihasználta. Mert amikor a Packers labdát vesztett, abból a Buccaneers mindig touchdown-t csinált. Ki tudták használni a gyengeségeket, a hibákat. A Packers meg három interceptionből összesen egy TD-t tudott szerezni, úgyhogy még a lehetőségekkel is jobban élt a Buccaneers, és nem csak élesebbek voltak, hanem az adódott lehetőségből többet tudtak kamatoztatni.
Hát nyilván, de azért más összeszedni egy interception-t 10-20 yardra, meg más, amikor a fumble-t visszaviszik a 20 yardoson belülre. Abból azért könnyebben csinálsz pontot.
De ez ja. Igaz. Igen, ezt Patrik emelte ki tegnap, jól szerintem, hogy a Buccaneers ellenfél térfélén adta el a labdát. Ugye volt két hosszú passz, meg volt egy, amit ugye ott megmentettek egy minimum field goal, de akár TD helyzetet, de mindegy, tehát, hogy hosszú drive-okat kellett vezetni, és nem az volt, mint a másik fél elején, hogy egy 10-járos TD-t kellett csak megdobni a Brave-nek a fumble után.
Hát nagyjából egy panttal értek fel ezek az interception-ök egyébként. Erik egyébként a...
2-3-ból, igen.
És Erik egyébként a fél időben, miután kijöttek a csapatok, lett egy gyors fumble, és eléggé elszaladt a Tampa Bay 3 labda birtoklásra. Hittél még a fordításban, hogy hát tud nyilván egy szintet lépni a Packers, és a védelem is szerez labdákat? Elhitted, hogy megcsinálhatja a Packers, vagy jön a szokásos NFC döntő, úgymond?
Na, ezt hozzá akartam amúgy tenni a meccshez, hogy egyébként nézőként nagyon jó volt. Én nagyon élveztem. Izgalmas volt, elhúzott a Tampa, visszajött a Packers, az utolsó percekig nem olyan volt, mint a Chiefs meccs, hogy igazából a fél idő, első fél idő vége előtt már ki lehetett kapcsolni, mert tudtad, hogy mi fog következni. Itt azért voltak meglepetések, akkor kicsit belejöttek a csapatok is, élesedtek, jött egy Green Bay TD. Szóval szerintem amúgy külsősként nyilván abban minőségével, a játék minőségével lehet vitatkozni, de egy élvezetes, izgalmas meccs volt. Nyilván vártam, hogy a Rodgers az összeszedi magát, össze is szedte. Nekem ami zavaró volt az, hogy ott a Red Zone-ban nem találta most magát a Packers. Pedig ugye ők alapvetően ebbe kéne, hogy jók legyenek, de nagyon, szóval, hogy ami múlott sokszor, szerintem az, hogy a Tampa viszont ott nagyon felkészült volt. Igen. Tehát azt szerintem jó példa ez, ahogy az Adams-szel meg akarták futtatni egy trükkel azt, amit a Rams ellen, meg a Ramsey ellen futottak, csak úgy, hogy visszaállgat az Adams, és figyeltek, és késznél voltak. És ezt az egyet hiányolta, hogy ott viszont nem kapcsolta Rodgers sem. Tehát, hogy úgy volt vele, lehet, hogy túlzott önbizalomtól, hogy minek lehet ezt betudni, de azt mondta, hogy jó, még van még 2-3 downunk, majd a következőre bedobjuk. És nem sikerült, és field goalt kellett rúgni.
Na igen, és akkor beszéljünk a mérkőzés végéről, mert 8 ponttal feljött a Packers, és ott voltak a Red Zone-ban, nem sikerült a harmadik kísérlet, és Matt LaFleur úgy döntött, hogy field goalt rúg, ráment a 3 pontra, és a védelemre bízta magát, hogy újra meg fogják állítani Bradyéket, és akkor még lesz egy perce nagyjából a csapatnak hát megint TD szerezni. Ez volt a szezon legrosszabb edzői döntése, mondjuk van bőven jelentkező, az is igaz. Dani?
Nem, ez volt. Volt ennél rosszabb. De vártam körbe, amikről.
A legfontosabb pillanatban jövő rossz döntés.
Nekem ez fájt a legjobban.
azt még megvárjuk, hogy két hét valami lesz, de igen. A legfontosabb feladat lehet. De a Walter körben is azért szerintem, amikor ott beszéltünk, azok sokkal, vagy hát sokkal, az most nehéz kérdés, de hogy rosszabb döntések voltak, bár ezzel sem tudtam, hogy általán egyet érteni. Tehát, hogy
én egy kicsit láttam egyébként, hogy miért van ez, mert a Packersnek volt már a meccs egy két pontos kísérlete, és nagyon nem jött be. Tehát, hogy nem az volt, hogy megvan, hogy működik.
Meg volt a játék. Az egy brutális
csúnya droppol. Az mindig droppol. Hát most akkor még egyszer húzod, és akkor megint drop. Hát akkor nem vagy előrébb. Tehát, hogy én ott abban a momentumban kicsit úgy éreztem, hogyha meg is van 4.-8-ra a touchdown, még utána is írtó rizikos, hogy összejön a két pont.
Hát de akkor már 3 pont előrébb vagy, tehát hogy a két pont, az egy 50-50%-os játék, az kvázi az egész ligában körül viszi mindenki, nyilván kis eltérések vannak, de hát hogyha ott megcsinálják a TD-t, akkor ugyanazt kell csinálni utána a védelemnek, mint hogyha egy félgólt rúgtak, tehát igazából.
Meg ezzel 3 ponttal nem volt a bejebb, meg hogyha tegyük föl, hogy nem jön össze a 4. kísérlet, akkor a Tampának... Igen, mert akkor utána megvan a győzelem, és nem döntetlen lesz, de hogyha ha nem jön össze a 4. kísérlet, akkor a Tampa egy elég szorult helyzetből kell, hogy kijöjjön, és megint ugyanúgy a védelemnek kell itt labdát szereznie, mint a field goal-lal, úgyhogy ha nem jön össze a 4. kísérlet, nagyjából szinte ugyanott vagy, mint hogyha berúgod a field goal-t, mert így is úgy is a védelemre rá kell bíznod, és kell tőlük az extra, az pedig jött a mérkőzésen, de hát többször
a második felében már Buccaneers
hibája.
Tehát, hogy ott így van. De hát ott azért már elég fixen hibázott a Buccaneers is a 4. negyedben.
Igen, csak hogyha valakiben nem bízok, hogy ilyen éles szituációban megint hibázni fog, az Tom Brady. Úgyhogy én ezt sem feltétlen értettem, bár egyébként szerintem mindenképpen rossz döntés volt, mert akár, hogy számolod a matekot, szerintem ez volt a legkevesebb esély ahhoz, hogy nyerj. Nem tudom, hogy mit mond az analitika, nem néztem meg, de hogyha százalékokat megnéznénk, szerintem ez volt az a döntés, amiből a legkevesebb esélyünk volt, hogy megnyerjük a mérkőzést.
Amúgy ezt akartam kérdezni, Dani. Te vagy a nagy számos, számlisztikus. Hogy te nézted az esélyeket? Mert én ott a meccsen azon gondolkodtam, hogy biztos látta a LeFleur, hogy jobban jön ki esélyben, hogyha most field goalt lő. Ez tényleg így volt?
Nem, hát azért nehéz kérdés, mert
hát nyilván
azért, mert ugye több modell van, és több win probability modell létezik. A legtöbb amellett volt, hogy ennek nekik elmondott, amelyik 3%-os pluszt adott volt, amelyik más felett volt, amelyik felett, vagy most pontosan nem tudom. És aztán volt egyébként egy, amik talán azt mondta, hogy nem jó neki menni, de a legtöbb az azt mondta, hogy neki kell menni, és viszonylag erős ajánlás volt ez. Most én Ben Baldwinnak a modelljét használom, mert annak tudom, hogy működik, mert nyílt forráskódú kvázi. Uh-huh. Ugye azt szoktam használni. Ott 1,3%-os pluszt jelentett az, hogy neki megy a csapat. Ez így ugye kevésnek tűnik, de valójában Baldwin úgy számol, hogy 1% fölötti az már egy ajánlás, és aztán 3% fölött van erős ajánlás, de és akkor ugye ez 1-1% között meg az van, hogy majd, hogy nem mindegy. Ő 1,3%-ot, ez a modell 1,3%-ot adott pluszban a Packersnek azzal, hogyha rámegy.
Rodgers azt mondta a mérkőzés után, hogy ő ráment volna mindenképp, és nem az ő döntése volt.
Jaj, Rodgers, ezt hagyjuk, mert
hát tudjuk, ilyenkor...
kicsit megint kijön a Rodgersből, hogyha megnézted a meccs utáni sajtótájékoztatót.
Figyelj, elvesztesz egy ilyen mérkőzést, érzelmi állapot után nem tudom, hogyan nyilatkoznék, lehet, hogy én is mondanék ilyet, mert hogyha gyűlölsz veszíteni, és olyan
beállítottságokat
szeretsz nyerni.
Ha valaki nem mondaná ilyet, az te vagy. Megmaradna a polkorrekt, mondtad, hogy jó, keményen küzdöttünk, jó szezon volt, nem jött össze. Szomorúak vagyunk, hogy ennyiszer nem jön össze, de jövőre neki megyünk. Ő meg mit mondott? Hát, hogy veszítettem, lehet, hogy többet nem játszok a Packersben. Borzalom.
Na igen, és ezt mondta.
Hát nem teljesen.
Erik így olvasta az FK-ról.
Azt a sugalni, hogy gyerekek, Most nagyon benne van, hogy elmegyek. Izguljatok csak. Most megkapjátok azt, amiért beszívattatok egy évvel ezelőtt.
Na de... Én visszakerestem most, bocsánat, csak megkerestem a pontos adatokat. Ha neki mennek, az, akkor a snap előtt 10% esélyük van a győzelemre. Tehát, ha úgy döntenek, hogy neki mennek, akkor 10%, hogyha nem mennek neki 9, de kicsit még tovább lehet bontani, hogy annak az esélye, hogy sikerül a játék, maga a 4. és 8, az 33% esély, ha nézzük. És ha sikerül, akkor utána 24% esélye van a csapatnak a győzelemre, tehát még ha sikerült is van a 4. kis, vagy a 4. kísérlet, akkor is 24% esélye van csak a csapatnak a győzelemre. Fieldgoalnál ugye 98%, hogy berúgják, és hogyha sikerül, akkor 9% esélyük van.
És azt nézd még meg, Dani, ha megtudod, hogyha nem sikerül a 4. kísérlet, onnan mennyi esély van a csapatnak, mert akkor meg kell állítani a védelemnek Bradyéket, és újra
mutatom, annyi mutatom, hogy onnan szerezni. Mennyi.
Így. 4%.
Még annyival nem, hogy azzal a field goal-al se voltál sokkal beljebb.
Jó, hát én betudom annak, hogy a Löfflernek második éve tanul majd ezekből a hibákból. Más kérdés, hogy a Rodgers az abban a korban van, meg annyira kivéreztették ott Green Bay-ben, hogy nála már ezek nem férnek be.
Na és akkor ez a kérdés, ami valószínűleg azóta találkozott LeFleur és Rodgers, és volt beszélgetés. Patrik, ilyenkor vezetőedzőként elismered a hibádat, és bocsánatot kérsz az irányítótól, vagy ragaszkodsz ahhoz, hogy én igenis jól tudtam, hogy mi lesz, és mert egy Chiefs biztos, hogy Mahomes kezébe adta volna, szerintem, és ezt Rodgers is tudja. Egy ilyen beszélgetés hogyan zajlik le, vagy hogyan kell egy ilyen szituációban egy vezetőedzőnek viselkednie?
Szerintem nem ilyen egyik irányba sem ennyire sarkosan, ahogy te mondtad, tehát ennél egy kicsit szerintem diplomatikusabb az a megbeszélés kettő között, és nyilván
biztos, a Rodgers esetében.
De hát, hogyha higgadtan megy oda, és nem a mérkőzés után 10 perccel zajlik ez, akkor valószínűleg ő is. Nyilván így, hogy ekkora bukta lesz a szituációból, így nyilván Rodgers van jobb alkupozícióba, úgymond ebben a beszélgetésben, de nem hiszem, hogy az ő tiszta lenne teljességgel megítélni az edzőjének a munkáját, akit amúgy jogosan lehetett dicsérni egész évben, és szerintem Rodgers is megtette. Nagyon jó playeket hívott, nagyon jól volt összerakva ez az egész dolog, úgyhogy ha addig megbízott benne, akkor most miért ne lehetett volna megbízni a döntésében. Hozzáteszem, hogy a harmadik játékot például átadta Rodgersnek, hogy hívja ő, hát az se jött be, sőt, utána Rodgers utána ugyanúgy nem futott 3-4-5 yardot a labdával, most azt ítélje meg mindenki maga, hogy abból TD lett volna, vagy csak közelebb vitte. Tehát Rodgers is ugyanúgy tud hozni rossz döntést, ugyanúgy lehet, hogy hozott egy rossz döntést, ami miatt nem sikerült a Buccaneers megverni, úgyhogy nem hinném, hogy több joga van itt bírálni a LeFleurt, mint fordítva.
Abszolút.
Beszéljünk
akartam tőletek kérdezni, mint Packers szurkolóktól, hogy ha csak egy dologra lehet rábökni itt a vereségnél, akkor ti kit, és mit, vagy mit tudnátok a legjobban hibáztatni? Rodgers, LeFleurt, a védelmet?
Kevin King.
Kevin Kinget.
Te ráhúznátok egy darab cornerre az egész ebben nézett két játékot?
Egyetlen egy pontra rámutatni nagyon nehéz egyébként ebben a szituációban.
Aaron Jones-ra, mert hogy nem jókor volt jött az a fumble.
Meg igazából pont az a szituáció, hogy valahogy egyébként a konferencia döntőket visszanézve az elmúlt években, mindig van valamilyen hasonlóság, hogy a csapatban van egy potenciál, és a konferencia döntőben nem jön ki. Pont az, hogy ott valahogy a csapat nem éles, mint a mentálisan, szihésen, nem lenne topon, pedig változott a játékos keret, és Rodgers az irányító, és a fontos playekben, ahogy mondtad Patrik, szerintem az volt a full szituáció, hogy nem volt éles a Packers, és nem tudott jó döntéseket hozni. Én nem tudok egy nagyot kiemelni, hanem ez a mérkőzés pont az volt, hogy folyamat, hogy a játékosok hibáztak, edzői rossz döntések, és egy ilyen folyamat volt a mérkőzésen, hogy a Buccaneers jobban jött ki a szituációból, és a Packers a második félidő elejére annyira mély gödörbe ásta magát bele, hogy már hiába hozta talán a legjobbját, nem tudott onnan kijönni. De és tegyük fel, hogy nincs mondjuk az első félidő végén a Bucksnak a nagy TD-je, nincs az a fumble, vagy egy-egy ilyen nagy hibát ki tud küszöbölni a Packers, akkor vissza tudunk jönni. De annyi hibát követett el a Packers, hogy már nem tudta azt kompenzálni bármilyen jó teljesítmény, Úgyhogy én nem tudok egy nagyra rábökni, hanem minden el tudott romlani egy picit, és az összességében már javíthatatlan volt.
Én egy kicsit filozófikusabban, még ennél is egy kicsit filozófikusabban.
Ennél azért nehéz. Meg.
Nehéz. De hogy ugye a Packers lett itt az elmúlt évtizedben az egyik olyan csapat, aki főcsoportdöntőbe jut, aztán ott kikap valahogy mindig egyfolytában ötször. És nekem ez hiányzik, és igazából most nem a Rodgers-t fogom hibáztatni, de hogy nálam be ez hiányzik belőle, ami a Brady-ben megvan. Nem játszott, jól dobott 3 interception, de valahogy az ő vezérletével tovább ment a csapat. A Rodgers az nem tudja ezt megcsinálni. Ő tud nagyon pontos lenni, meg nagyon éles, ha arról van szó, meg tud küzdeni, de valahogy nem tudja úgy beállítani saját maga mögé a csapatot. És szerintem ahhoz, hogy egy főcsoport döntőt meg tudja nyerni a Packers végre, főleg úgy, hogy ennyit szer már elbukták, ahhoz erre mindenképp szükség lenne. És ugye én ezért vagyok csalódott most a sajtótájékoztató után is, mert megint rátolja az egész felelősséget a vezetőségre, meg a löflőrékre. És nekem ez nagyon nem szimpatikus. Ezzel együtt azért örülnék neki, hogyha sikerülne ott tartani Green Bay-ben.
Pont azt akartam mondani, hogy akkor jöhet Jordan Love. Állítólag még a labdafogó hálót se találja el rendesen edzésen.
Fantasztikus hírek.
Na, egyébként ezt így olvasgattam a cikkeket, ugye itt a meccs után, és szinte, mintha az egész világ erre várt volna, hogy végre essen ki a Packers, és akkor rá lehet kenni a rossz draftra, meg a vezetőségre azt, hogy miért nem volt jó idén a Packers. Ami szerintem egy kicsit túlzás, de hát nyilván borzalmas volt ez a draft így utólag is.
Ja, hát mondjuk így utólag az, hogy nem draftoltak el, kapott végül, és annyira nem volt nagy baj, hiszen a legjobb támadósra szokták össze, de hát, you know.
Hát, de mennyivel jobb lett volna, még ott van egy...
Még mennyivel.
Én továbbra még is esetben. Tartom, hogyha egy Bradynek ilyen személyzete van, ilyet nagyon nehéz összerakni, de tényleg annyi fegyvere van, aki ezen a mérkőzésen hozta a nagy játékokat, és hogyha Adamson kívül lett volna pár potens, akár elkapó tight end, aki egyéni képességből hoz elkapás után plusz 20 yardot, vagy megveri az emberét üresre, játsza magát, és nem csak a rendszer, egyébként az döntő lehetett volna, és szerintem a következő szezonban egy, hogy itt tud tartani Rodgers, mindenképpen kell hozni, én a draftról, meg a szabadügynök piacról is hoznék. Jó kérdés, hogy a védelemben mennyire kell majd belenyúlni, de mindenképpen én most elmúlt években nem ez volt az irány, és meg kell próbálni ezt az irányt, hogy akkor azt mondod, hogy legyenek bomba fegyverei Aaron Rodgersnak, és nézzük meg, hogy úgy mit tud kihozni egy támadósorban, mert lehet, hogy ez ebben a szituációban ez a döntő, hogy kell a tehetség, és nem feltétlen elég egy rendszer. És egyébként most Tampa Bay-ről nem beszélünk annyira sokat, hanem eléggé a Packers lett fókuszálva, de jövő héten, mikor mondjuk beharangozzuk a Super Bowl-t, akkor abszolút a Tampa Bay lesz, meg a Chiefs lesz központban. De nézzük a Packers jövőjét, hogy mit várhatunk a következő 3-4 évben.
Egy valamit akartak beszélni, hogy nézd meg, hogy Marquez Valdez-Scantling hogy megvette a szélen egy-egybe az elkapóját, és hosszú terét szerzett, úgyhogy...
Igen, ott írtam is a csoportban, hogy minden meg van neki bocsájtva.
Hát megvannak itt az emberek, hát látod, ő is meg tudja verni egy az egyben, és be tud menni.
Igen, tudom, mérkőzésen egyszer, meg kétszer, és nem mondjuk egy
Evans, hát az jókor
meg 8-10-szer.
Jó, de hát most érted a Chiefs-nél, ott is van egy Tyreek Hill, meg egy Kelce, megoldják velük.
Igen, az már is
kettő. Miért ne lehet megoldani egy Adams-szel, meg nem tudom, még valaki, egy Aaron Jones-szal, vagy nem tudom, vagy van még egy jó...
Tanyennel,
aki egyébként jó szezonja volt, nagyon.
Abszolút. Mindegy, én továbbra is tartom, hogy ezért a fegyverekbe több energiát, pénzt és tehetséget kell ölni, hogy sikeres tudjál lenni, még akkor is, hogyha észre kell kezelni, de akkor megpróbálom újra feltenni a kérdést, hogyha az elmúlt, a következő 3-4-5 évet nézzük a Packers-nél, nagyon érdekes az a helyzet, hogy az AFC-ben lesz az összes tehetséges fiatal irányító, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen, Herbert, Burrow, valószínű Trevor Lawrence is, és még lehetne sorolni a neveket, és azért az NFC oldalában lesz egy kiöregedő Brady, Wilson, és utána nem nagyon tudsz már mondani olyan irányítót, aki tehetségben elvinni a csapatát, lesz egy 49ers, ahol Kai Shanahan-ék nagyon veszélyesek lesznek, de nem feltétlen lesz annyira potens irányító, mint Aaron Rodgers. Ebből a szemszögből tekintve akár lehet az, hogy a Green Bay a következő 3-4 évben dominálja az NFC-t, Dani?
Nehéz kérdés. Nem így feltétlenül tudok rá válaszolni. Az biztos, hogy ez az irányító kérdés az így néz ki, ahogy mondtad, most majd Deshaun Watson-t meglehetjük, hogy hol játszik, de ott is elsősorban ugye AFC, de mondjuk, hogyha elviszi a Fortnite-hoz, akkor már nagy bajban van a Packers is ilyen szempontból. Nyilván nem csak az irányítom múlik, tehát ennyire egy az egyben nem lehet ráhúzni, de egyébként persze, hát azért ez a Packers jelenleg nagyon jól néz ki, és ha a Rodgers marad, meg most oké, egy-két játékos valószínűleg el kell küldeni a fizetési sapka következtében, de nem gondolnám, hogy a Packers ugyanígy Rodgers-szel jövőre ne lenne az NFC egyik, hanem a legjobb kontendere. Lejár. Jó kérdés. De...
Igen, hát lejár Kevin King szerződése, Aaron Jones szerződése. Erik, bármelyikükkel hosszabbítanál, és hogyha nem, milyen pozícióba költenéd a draft pikkeket, szabadügynök piacról, milyen játékosokat hoznál, inkább az offense felé kacsintanál, vagy a védelmet próbálnád még inkább boostolni, hogy erősebbek legyenek?
Szerintem a King az annyira nem nagy kérdés, vagy nem tudom, mennyire fognak ragaszkodni hozzá. Én az Aaron Jones-t azért szeretném, ha megtartaná a csapat, bár nem tudom, hogy mennyit akarnak majd neki fizetni, és mennyire lesz ezzel elégedett a Jones, de azt látjuk, hogy azért a Williams az még mindig nem egy annyira borzasztóan rossz futó, és a Dillon is, amikor futott, meg nem ejtette ki a labdát itt az előző héten, akkor egy stabil futó volt, akivel lehet számolni. De én örülnék, hogyha maradna Jones, mert azért őt elég jól tudták használni a playekben. Meg én elkapott, azért még vinnék. Az biztos, megvinnék a secondary-be is embereket a draftról, de majd meglátjuk, hogy lesz, mert a támadófal idén nagyon jó volt, a Bakhtiari is azért ő vissza fog térni, hamaros szerint a következő szezon elejére már nem, ti azt, hogy tudjátok, de addigra vissza fog. Akkor ott lesz. És egyébként a cserékkel is tök jól megoldották ezt az egy meccset leszámítom, mert itt azért. És egyébként visszatérve Patrik, nálam ő volt a kulcsember, aki elment ez a meccs. Hogyha ott van egy Bakhtiari, akkor szerintem máshogy alakul ez az összecsapás.
Igen, bár tényleg eddig Billy Turnerét meg tudták oldani, ezen a mérkőzésen nem, de egészen kiváló volt a Buccaneers pászlása. Patrik, te milyen játékosokat szerződtetnél a Green Bay Packersben? Mi lenne a következő lépés, hogy elérjék a Super Bowl-t?
Pont azt akartam mondani, hogy miután beszéltünk 20 percet arról, hogy nincsenek célpontjai Rodgersnek, hogy szerintem a védelmet kellene egy kicsit boostolni, mert attól függetlenül, hogy itt az offense-től sokkal többet vártunk, de ebben a védelemben nincsenek meg azok a playmakerek, nincsenek meg azok a pass rusherek, akik a különbséget tudják jelenteni egy-egy szituációban. Itt a Tampa Bay védelmében sokkal több olyan játékos tudok említeni, aki megcsinál egy-egy olyan play-t, ami fontos lehet később. Oké, most van egy Alexander, aki jó kiinduló pont lehet, de alapjában véve kevésnek gondolom őt, és most az offense-re nézve mit akarunk még többet, ahogy Dani is elmondta, number one offense volt a ligában, tehát igazából nem nagyon kell boostolni, LeFleur és Rodgers személye majdnem, hogy elengedő ehhez, persze lehet hozni egy elkapott, egy top elkapott, vagy az FA piacról, vagy pedig a draftról, de hogy lényegében én inkább a védelem irányába keresném a problémát, és itt is, hogyha lenne egy-egy olyan megbízható játékos, aki pont, hogy meg tud akadályozni egy harmadik és hosszút, amiről az elejéről beszéltünk, akkor lehet, hogy ez a mérkőzés pont, hogy megfordult volna.
Igen, egyetértek. Aaron Jones-t én nem tartanám, meg semmiképp, mert a rendszer nagyon jó, és más futók is fognak tudni hozni egészen kiváló teljesítményt, bármennyire is egyik kedvencem volt Aaron Jones, szerintem az a pénz, amit kapna, nem érné meg, és nem erre kell költeni a mai NFL-ben. Én egy linebackert mindenképpen elnézném, még akkor is, hogyha nem az az egyik legfontosabb pozíció, de egy jó linebacker, ezért láthatjuk, hogy nagyon sokat tud érni, hogyha ő le tudja játszani a pálya közepét, meg egy tapasztalt cornerback, Alexander mellett szintén aranyat tudna érni, és lehet, hogy ott akár lehetne bankon robbantani, és megérni akár egy FA piacról egy jó cornerbacket hozni. Nem hiszem, hogy a drafton egy fiatal cornerback, akinek idő kell, jó döntés lenne.
Hát az a baj a Packersnél, hogy nem nagyon lesz pénzük igazolgatni, tehát most majdnem mínusz 30 millióban vannak, oké, nyilván ezt meg lehet oldani, nem olyan vészes, mert kivágott Preston Williams-t, meg Dean Lowry-t, meg még egy-két játékost, és meg vagy, de mondjuk hosszabbítani kéne Corey Linsley-vel, azt szerintem nagyon fontos lenne, ugye liga egyik legjobb centere, tehát azt szerintem prioritást kéne élveznie. Igazolni nem nagyon marad pénz, főleg, hogyha nagyobb játékost akarsz hozni, tehát arra nem igazán lesz pénz, vagy ha átstruktúrált Adam szerződését, így meg úgy, akkor még valamit lehet, de a nagy dolgot ne várjunk szerintem free agency kapcsán. Drafton egy cornert hoznék elsősorban, és akkor elkapott nők másodiknak.
És akkor folytassuk a második mérkőzésünkkel. Kansas City Chiefs Buffalo Bills 38-24. Hiába kezdett 9-0-val a Bills, a Chiefs villámgyorsan meg tudta fordítani a mérkőzést, és utána nem is engedte ki a kezéből. Ha Sean McDermotték nem ennyire konzervatívak, és nem field goalokkal akarják megnyerni a mérkőzést, akkor lett volna esélye a Billsnek. Dani?
Nem valószínű.
Nem.
Igazából ugye két field goalról beszélünk, ahol ne kellett volna menni, egyik az első fél idő végén, a másik a második fél idő elején. Amikor azt hiszem, hogy minden két esetben is az általam követett modell szerint neki kellett volna menni, de nem az a potenciális 8 pont volt itt a különbség.
Hogyha levonjuk ezeket az edzői döntéseket, Patrik, mi volt még, ami csalódás volt számodra a Bills-től, akár támadó, akár védő oldalon?
Hát rengeteg csalódás volt, úgyhogy nem tudnám, hogy most felsorolni az összeset, de hogyha a nagyobb csalódást kérdezed, akkor az nyilván a támadósor teljesítménye, mert a védőktől azért valahol vártuk, hogy ezt a Chiefs defense nem feltétlenül tudják limitálni. Nyilván az is csalódás volt, hogy ennyire nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, és tulajdonképpen ott se láttunk semmi olyan rendszert, vagy megmozdulást, amivel az látszott volna, hogy ők fölkészültek ebből a Chiefsből, mert tudtuk, hogy ha elveszik a hosszút, akkor Kelsey-re kell figyelni. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, és nem is lehet megállítani, de még ott is gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint vártam. Offense oldalon viszont nyilván amellett, hogy a Chiefs védelmet is dicsérni kell, és Steve Spagnuolo nevét szerintem lassan mindenki elkezdheti megjegyezni, mert egy ilyen kicsit radar alatt repülő védelmi koordinátor, mert azért a Chiefs defense soha nem volt egy olyan nagyon-nagyon sláger, és idén sem arról híresek, hogy akkor rengeteg, vagy a legjobbak között lennének mondjuk az engedett yardokban, ellenben egy olyan korrektül összerakott védelem, akik nagyon sokszor képesek megvillanni, fontos szituációkban képesek megállítani a védelmet, és nagyon jól össze tudják zavarni, főleg nyilván a tapasztalatlanabb irányítókat, és hát legyen akkor a legnagyobb csalódás nálam Josh Allen, akit nagyon sokszor nyomását tudott helyezni a Chiefs defense, és egyáltalán nem tudott mit kezdeni ezzel, nem bírta el a tétet sem. Sőt, garbage time-ban inkább már elkezdte használni a lábait, ezt nyugodtan elővette volna egyébként az első játék részben is, úgyhogy összességében így Bills playhívások, Josh Allen, igazából bárkit lehetne mondani a támadóktól, de nekem kimondottan az a Josh Allen, akit MVP várományosként is emlegettünk néha-néha, az teljesen becsődölt.
De te a Josh Allen számlájára írod az egészet, nem kellett volna valami olyan taktikával jönni, hogy mondjuk több ideje, vagy nem?
Nem.
Vagy
nyilván az egészet nem, meg a jó teljesítő támadó fala is sokkal rosszabb volt ezen a meccsen, mint szokott, és egyébként Dabolt is elővenném, akit olimpiai magasságokra emeltünk, és most mégsem tudott semmi olyat kieszelni, amivel legalább
pedig
egy
várható
normál
volt, hogy mi lesz.
És hát azért Chiefs defense annyira elég kiismerhetetlen ilyen szempontból, szóval igen, nem is ezt mondom, de mérkőzés közben is lehetett volna újabb és újabb ötletekkel előállnia, azért akit ekkora koponyáként emlegetünk, attól elvártuk volna szerintem.
Ha valamiben jó az a Chiefs defense, akkor pont az, hogy kiismerhetetlen. Minden mérkőzésre más taktikával jönnek ki, nem egy adott séma alapján dolgoznak, hanem talán az a védelem, ami igyekszik alakulni az ellenfél támadó sorához, playmakerekből áll, így igazából konkrét erőssége nem feltétlenül van a csapatnak, hanem olyan játékosokkal rendelkezik, akik nagyon jól olvassák a játékot, megfelelő fizikai paraméterekkel rendelkeznek, és meg tudnak villanni. És ezért is előző adásban is mondtam, hogy a Chiefs védelme a 2021-es NFL-nek a védelme, mert labdákat szereznek, megvillannak, és most annyit még hozzátennék, hogy az a csapat, amelyik tud alkalmazkodni a másik csapathoz, és tudja változtatni a játékát és a taktikáját, és ezért is nehéz a Chiefs védelméből felkészülni, és ezért is tudják meglepni az ellenfél támadósorát, és Josh Allennek meg szerintem ennyi elég is volt, hogy kijött a tapasztalatlansága, hogy hiába tényleg egy nagyon sokat fejlődő irányító jó képességekkel rendelkezik, de meg tudták zavarni a játékát, nem azt kapta, amit várt, és rossz döntések után már nem tudott ebből kijönni, kijöttek a hiányosságai, és szerintem nem az idei Josh Allent láttuk, hanem az elmúlt egy-két évben Josh Allent, aki küzd, akar, de rossz döntéseket hoz, és a Chiefs ellen ez nagyon kevés.
Én annyiban vitatkoznék itt a Chiefs védelem jellemzésével, hogy szerintem nem az van, hogy egy-egy csapathoz alkalmazkodnak, mert akkor egész meccsen nagyjából ugyanazt a rendszer sémát használnák, de igazából itt minden meccsen mindenféle sémát használnak, és annyira sok oldalok, és összezavarják inkább az ellenfelet. Tehát nem azt mondanám fel, hogy épp az ellenfélhez alkalmazkodnak, hanem nagyon jól keverik a kártyákat, és ezáltal tudják szerintem inkább összezavarni a támadókat, hogy a támadók tudják, hogy mi fog jönni.
Szerintem is mind a kettő. Tehát azért emellett specializálnak a védelmekre is, tehát itt egyértelműen Dix-t is duplázták, ahogy kellett, tehát rávarják egy kicsit az ellenfélre is a sémájukat, azon kívül, amit elmondtál, hogy amúgy is mindig keverik a kártyákat, nagyon sok coverage-et használnak, szóval szerintem ennek a kettőse az, amit ők jól tudnak. Pluszban valami hihetetlen módon a legjobbjaik, Jones és Matthew, az ilyen fontos mérkőzéseken extrát tudnak hozni, amit, és akkor itt tudok visszacsatolni a Packersre, hogy a Packersnél nincs egy-egy ilyen ember, és lássa rá, egy hasonlóan gyenge, vagy talán még gyengébb védelemben van két olyan ember, aki tud extrát hozni. Jones most is nagyszerűen játszott, Matthew az mind a két playoff meccsen nagyszerűen játszott, és ez sokat számít, ha van két ilyen embered, aki formában is így tud időzíteni.
Annyiban vitatkoznék, hogy Alexander szerintem egy olyan játékos, akiben ez megvan, és két interception szerzett, szerintem ő sokkal többet nem tudott volna tenni a mérkőzéshez. Inkább Zadarius Smithnek, Kenny Clarknak, azért ezek nagyon nagy nevek, nekik kellett volna jobban fellépni, és úgy játszani, mint mondjuk Matthew-nek, de egyetértek, hogy a Packers védelemnek olyannak kell lennie, mint a Chiefs védelemnek, és pont ez lenne a kulcs, hogy egy-egy nagy playmaker, és akkor megvillannak, és megadják a lehetőséget annak, hogy Rodgers megnyerje a meccset, és szerintem az az érdekes, hogy a Super Bowl-ban pont két olyan csapat jutott, aminek talán az egész ligában a legalul értékeltebb a védelme. Mind a Tampa védelem, mind a Chiefs védelem kicsit alul értékelt, és most láttuk azt, hogy igazából mennyire jó szisztéma alapján vannak ők összerakva. Beszéljünk még itt a Chiefs támadó soráról, mert nekem az az érzésem volt, hogy nem adtak ki többet, nem adtak ki mindent magukból. Erik, szerinted van még több a homeszékban, és lehetnek még veszélyesebbek akár a Super Bowl-ban?
Hát most azért egy olyan támadó sorról beszélsz, ahol a Hill meg a Kelsey is back-to-back 100 yard fölött hozott.
Ez igaz.
Hát, hogy mi itt vársz tőlük, hogy 200 yardokat hozzanak, vagy...
Inkább play hívás alapján gondolom, hogy nem feltétlenül mutattak
meg minden. Az első negyedben egy Hill 200 yardot én várom.
Igen, tök simán. Én nem statisztikára gondoltam, hanem, hogy van még trükkös játékuk, van még olyan fegyverük, szisztémájuk, amit még nem feltétlen láttunk.
Nyilván az lehet. Nyilván van, Andy Reid-nek mindig van, tehát kell, hogy az nem kérdés.
Én csak ennyit akartam itt most itt a főcsoport döntő hétvégéről, hogy én több trükkös játékot vártam volna egy kicsit. Tehát, hogy itt már szerintem már azon a szinten vagyunk, már annyira éles, hogy itt már lehetne egy kicsit vicceskedni.
Meg volt a kicsit
meglepődött.
Most kinél gondolod ezt, mert a Chiefs-nél volt szerintem egy-két olyan játék, ami
hát
minden
a
Bills-nél
meg a Packers-nél
trükkös játéknak ahol... számított volna, de náluk meg ilyen természetes.
Na igen, ők jók. őket nem is hibáztatom, itt a két kieső csapatnál vártam volna, hogy akkor nem tudom, fékpántoljanak egyet, vagy valami. Ami illik ilyenkor már a tétekhez, hogy akkor valami váratlant, amit egész évben gyakoroltunk, de nem merjük ellőni csak a tétmeccsen.
A Chiefs offense szerint egyébként ez a meccsen lehengerlő volt, és kiadták magukból, ami bennük van, ami nem jelenti azt, hogy Andy Reid ne hozna új, és még kreatívabb, és még több kreatív játékot. Én inkább az alapszakaszra éreztem ott, hogy ott volt az, hogy adtak egy kicsit, vagy nem adtak be annyira mindent, vagy ott nem, ott egyértelmű, hogy nem volt ennyire lehengerlő minden meccsen a támadósor, és nem tudtak minden meccsen ennyire konzisztensen haladni akkor, hogyha elvették tőlük a nagy játékot, és most pedig azt csináltak, amit akartak igazából, úgyhogy ez egy elég durván meggyőző performance volt, és igazából nekem az a véleményem itt a Chiefs offense-ről, hogy ha ők top formában vannak, akkor senki nem tud semmit csinálni ellenük. Abban reménykedhet egy védelem, hogy egy rosszabb napot fognak ki.
Pati, tudom, mennyire utálod a dinasztiákat, úgyhogy mindenképpen meg kell kérdeznem tőled. Benne van a pakliban, hogy a Chiefs a következő 10 évben egy olyan dinasztiát épít ki, mint a szeretett Patriots-od?
Szerintem nagyon nehéz ennyi idő után azt mondani, vagy ezt előre jósolni akár, hogy egy dinasztia, mert nem 2-3 év esetén, hanem körülbelül 10 év esetén lehetne ezt mondani, és nyilván a legfontosabb építőkő ehhez az irányító az adott a Chiefs-nél, és akár Reed-ben is még itt lehet 5-6 év, ami ugye szintén hozzájárulhat ehhez. Ettől függetlenül szerintem erre a kérdésre majd 2-3 év múlva kell visszatérnünk, még akkor is, ha a Chiefs esetlegesen back-to-back most Super Bowl-t nyer, az még nálam nem dinasztia, hogy most 2-3 évig ennyire jók.
Jó, majd ha lesz, akkor is kedvesti fények. 3-4 év múlva megkérdezem.
Ír fel egy
emlékszem. Facebookon is megkérdezheted, ahogy van.
Oké, ha válaszolsz, akkor rádírok.
Hát, ha nem utáljátok meg addig egymást.
Így van, bármi benne lehet. Nem tudom, megszerzi a Broncos, Aaron Rodgers, és akkor nagy harag lesz. És na, de vagy Jordan Love-ot. Beszéljünk a Bills jövőjével kapcsolatban. Dani, az egyik legnagyobb kérdés az, hogy Josh Allen mikor kapja meg a nagy pénzt, sor kerül erre a holt szezonban, és mennyi lenne az annyi?
Hát, jó kérdéseket teszel fel.
Az a dolgom.
Jósoljak itt a jövővel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy nem kapja meg idén, de nem lehetne meg, ha megkapna egyáltalán. Most azt nézem, hogy a Billsnek jelenleg nagyjából nulla környékén van a fizetési sapkában, tehát nem állnak különösebben rosszul, de különösebben jól sem. Most nem mentem bele konkrétan, hogy nekik hogy fog kinézni itt a holt szezon kivágásokkal és szabadidőkkel kapcsolatban, de ahogy láttam, azért olyan sok fontos szabadügynökük nincsen, a támadó falban lehet megtartani egy-két játékost, de nagyon, nagyon így költekezniük nem kell. Szerintem az idén nagyon nehéz lesz ilyen szerződéseket adni, mert szűkösebb lesz a salary cap, mint várták, és mindenkinek nehezebb dolga lesz, vagy a legtöbb csapatnak nehezebb dolga lesz, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy jövőre fognak vele hosszabbítani, meg talán jó ötlet is, hogy várnak még egyet, még egy ilyen évet mondjuk.
Szerintem ez azért lesz érdekes kérdés, mert én kitartok továbbra is az egész évben hajtogatott álláspontom mellett, hogy Josh Allen nem annyira jó irányító, mint amit itt most láttunk tőle. A Bills is ki fog várni ezzel kapcsolatban egy évet, és pont itt a kiesésnél láthattuk, hogy nem képes még azon a szinten játszani, mint ahova egész évben ő próbálta helyezni őt az NFL közvélemény, és akár a Bills fanok meg saját maga is. Én egy nem is egy hatalmas visszaesést, de egy kicsit a földhöz közelebbi zuhanást várok tőle. Valahol a kettő között van szerintem a Josh Allen az idei teljesítménye és mondjuk a tavalyi teljesítménye között.
Hú, ez azért annyira nehéz kérdés, mert járatul, mint a Eagles Vence vagy a Rams Goffal, hogy odaadsz egy hatalmas szerződést, aztán kiderül, hogy mégsem franchise irányítós lehet újra keresni a csapatnak egy potens irányítót, vagy pedig járatsz úgy, mint a Cowboys, akik Dak Prescottot nem fizették meg, és hogyha nem fog sikerülni most a holt szezonban megfizetni, és azt mondja, hogy idáig bíznotok kellett volna bennem, és meg kellett volna adni a nagy pénzt, és lelép. Persze erre még mindig kicsi az esély, de megtörténhet, hogyha azt mondja Dak Prescott, hogy megsértődöm, mert nem bíztatok bennem, akkor pedig elvesztettél a franchise irányítót. Ezért nehéz kérdés Josh Allen, hogy volt, kaptunk tőle kettő rossz évet, egy nagyon jót, és hogyha a következő év nagyon jó kérdés, hogy milyen lesz, hogy látod benne a franchise irányítót, kockáztasz, nem kockáztasz. Szerintem ezekben a szituációkban, amikor egy kicsit ilyen kérdéses ez a döntés, nagyon nehéz.
Szerintem a Bills egyébként maximálisan Josh Allen mellett és mögött van. Úgyhogy szerintem ők lehet, hogy megadnák neki ezt a pénzt most is, de a salary cap nehézsége miatt én azt mondom, hogy inkább nem. Az meg, hogy mi lenne a jó döntés, azt meg majd egy év múlva kiderül, hogy jobb volt-e várni, vagy nem volt jobb várni. Én nem gondolok óriási visszaszólást tőle, vagy hogy most, nem tudom, szerintem ez egy ilyen fejlődő év volt, és nem egy ilyen kiugró év feltétlenül. Most oké, nem lehet, nem lesz, sőt, valószínűleg nem lesz top 3-as irányító jövőre, de a top 10-ben ott van, akkor szerintem már megérdemli nagy pénzt.
Erik, beszéltük a Packers oldaláról is, hogyha még egy szintet akarnak előrelépni, vagy fenntartani ezt a nagyon jó szereplést, akkor vagy a támadó oldalra, vagy a védő oldalra investálnál pikkeket, pénzt. Itt a Bills oldalánál inkább a védelem felé védelembe nyúlnál, vagy a támadó sorba, és egyáltalán el tudod képzelni, hogy a Bills megugorja a következő lépcsőt.
Ugye ez azért nehéz kérdés, mert hogyha a Chiefs ugyanilyen erős csapat marad jövőre, mint idén, akkor nagyon nehéz lépcsőfogot kell megugrani a Billsnek.
Ez a jó válasz.
Tehát, hogy azt szerintem senki nem látja, hogy tud ekkorát ugrani a Bills egy év alatt. Főleg, hogyha beveszük a Patricknak a teóriáit is, miszerint a Josh Allen az jövőre kipukkad. Nekem mondom, a gyenge pont, nekem a védelem volt idén. A Billsnél, én azt egy kicsit rendbe szedném, megvinni, meg a futójáték a másik, ami gyakorlatilag nem létező volt. Ha ezt valahogy meg tudnák oldani, akkor az egy lépés lehetne a jó irányba, de még arra sem mondom azt, hogy ez elég egy csíkszelleg. Mert hát ezen, szóval most rakj össze egy védelmet, ami jó a csíkszellen. Hajrá!
Meglátjuk, hogyan alakul majd a Bills-nek a off-season-je, is előre tudnak ellépni a következő szezonban. Jöjjön a következő rovatunk, Örándő NFL. Kezdjük Deshaun Watsonnal. Robbant a bomba, mikor kiderült, hogy elvágyódik a Texansból, és olyannyira megsértődött a csapat vezetésére, hogy szinte már menthetetlen a kapcsolat. Erik, azt mondtad a tribünben egy-két héttel ezelőtt, hogy a Deshaun Watson most úgy dönt, azután, hogy megkapta a nagy pénzt, és egyetlen egy rossz szezon következett, hogy etikailag szerinted azért megkérdőjelezhető ez a döntés Watsontól, ezt egyébként nagyon sokan feszegetik, és neked azt bizonyítaná, hogyha most ő lelépne, hogy nincs benne meg az, amivel ő bajnok tudna lenni, nem tud hűséges lenni a csapathoz, és nem tud vezér lenni.
Azért
azt mondtad, hogyha lelépne, akkor neked azt bizonyítaná, hogy nincs meg benne az, hogy igazi vezér legyen.
Igen.
De hát ezt most tartod továbbra is?
Ugye ismerem a műsor további tematikáját, ugye jelen pórusként én be is hoznám gyorsan Matthew Staffordot,
aki majd, szépen majd. Lehúzta, Watson, meg az etikai
szépen kérdés. Lehúzta, az etikai kérdés miatt, szépen lehúzta ezeket az éveit a Lionsnál, és eljutottak egy olyan pontra, hogy azt mondják, hogy jó, közös megegyezéssel, akkor meghallgatunk ajánlatokat, trédeljünk el valahova.
Ennyi, és tönkre ment egy fantasztikus karrier.
Hát, ez, de igen. Most azért mondom...
A Watson helyében a Stafford utat akarod bejárni, hogy ott vagyok 10 éve, tönkre ment a karrierem, ahelyett
a Super Bowl-t nyernék. Jó, csak itt az a kérdés, hogy te mit tekintesz NFL karriernek. Nyilván nem mondhatod azt, hogy a Tom Brady az egy NFL karrier, mert 1000 évente van ilyen, vagy 100 évente van egy ilyen, hogy ennyire összejön valami.
Szerintem a Lions és Stafford és a 6 gyűrűs vagy 7 gyűrűs Tom Brady között van még 1 millió lépcső.
Mondjuk hát szerintem NFL, a Watson és a Stafford eset között az a különbség, hogy Watson most írt alá egy több milliós szerződést, szóval nem teljesen fair ugyanazt fölhozni. Tehát akkor minek írta alá?
De igen, igen. Na, ez a kérdésem.
Ezért más nálam. Azért
mi
mondom,
a kérdésed? Hogy minek írta alá? Tehát, mi itt a kérdés, Áron?
Az a kérdés, hogy aláírsz egy ekkora szerződést. Utána egymillió oka lehet, hogy miért rágod be ennyire, mennyire inkorrekt az ő részéről, hogy távozik.
Hát én egyébként tudok menni Erikkel abban, hogy ha aláírtad ezt a dolgot, akkor legalább 2-3 évet adjál annak, hogy mi lesz ebből, és ne lépjél rögtön az első nehézségnél. Mert ez tényleg azt mutatja, hogy te nem vagy etikailag korrekt ember. Igen, most Dani mindjárt fogja mondani, hogy jaj, mennyi mindent ígértek neki, de ezek nagy része inkább kifogás, amit rá tud húzni arra, hogy látja, hogy szar a csapat, szar is lesz a csapat, ő meg menekülne innen. Nyilván föl lehet hozni, nem kapta meg azokat a dolgokat, amiket kért. Szerintem meg egyszerűen bezsebelte a nagy pénzt, most rájött, hogy mégsem jó a csapat, és már lépne is le. Most egyébként, hogy kijöttek a legújabb hírek, hogy már azzal sem akkor is lépne le, hogy akárki lesz a vezetőedző, ez csak tovább erősíti bennem azt, hogy ez így volt, mert mondhatja azt, hogy besértődött, de az egy kicsit kislányos viselkedés, hogy akkor most meg megkaptam mindent mégis, és ennek ellenére ugyanúgy le akar lépni. Nálam ez nem teljesen korrekt. Tehát akkor próbálja meg, itt van még, megkapta a pénzt a csapattól, vigye el a pénzt, oké, elmegy 2 év a karrieréből, ugyanezt megcsinálhatja 2 év múlva, akkor is jó irányító lesz, jó alkupozícióban lesz.
Igen.
Csinálja akkor.
Dani, mi a véleményed?
Már belefáradtam be a vitába egyébként, szerintem mindenki el tudja olvasni a véleményemet, de nem tudom, szerintem én, hogyha oké, aláírok egy valamilyen céghez, és aztán utána semmibe vesznek és leszarnak, akkor utána is el akarnék menni, hogyha erre meg van a lehetőségem, és vacsonok
van a lehetőségem. Tehát, hogyha állsz egy céghez több millió dollárért, ami a legjobb fizetés a szakmádban az egész világon,
utána akkor leszarnak.
Utána rögtön lelépnél, mert mondjuk nem kapod meg még a legszebb íróasztalt is a fizetésen.
Jó, azért nem erről van szó, hogy nem kaptál a legszebb íróasztalt.
Hát jó, csak hogy azért a szedben, hogy melyik csapathoz. Szóval azért a Watson azt tudta, hogy a Texanshoz ír alá. Tehát nem lett
nagyon sok minden változott a tavalyi év óta. Azért azt
várjál,
is
lesz, hogy amióta és most, hogy azt mondták neki, hogy akkor mégis megkapja azt, amit kérde.
Nem kapja meg, amit kért.
Hát az edzőt nem kapja.
Nem egy edzőt, és igazán tudjuk, hogy egyébként az, ami lesz, de hogy nem azért lelép elsősorban, mert XY az edző, vagy más az edző, azért lép le, mert
a csapat, szerintem is.
Nem azért lép le, mert szar a csapat, hanem mert a vezetőség gyökér. Azért lép le, mert a vezetőség gyökér, őt is semmi veszik, és egyébként sem értenek a focihoz.
És az egész sem tudta volna fölmérni azelőtt, hogy aláírja a giga
szerződését. De akkor nem ez volt a vezetőség.
Ez egy playoff csapat.
Aláírta a szerződést, más volt a főedző, más volt a general manager, és
Bill O'Brien.
Az, hogy Bill O'Briennek kifele áll a szénája, azt nem tudta fölmérni, Watson, mert akkor jó hülye.
Hát most nem azt, hogy kifelé áll a színája, de azt azért nem látta, hogy Jack Easterby, aki egy lelkész, azt fogja vezetni az egész szervezetet, ami egyébként rohadtul nonsense.
Jó, na most mindent köré húzol föl egyébként. De
nem, hát ez a baja, Watson, ez a baja, hogy a szervezet szarul működik, és őt meg semmibe veszik egyébként, ami ugyanúgy egy elég fontos dolog, hogyha egy munkáján dolgozol. Azt veszik
szerintem, hát, mert akkor nem adták volna meg neki a gigapénzt.
Egyébként szerintem ha kapsz egy ekkora pénzt, nem biztos, hogy egyébként ott hagyod az asztalon. És szerintem hitt ő a csapatban, és utána annyi minden történt. Egy playoff csapatból lett egy annyira borzasztó csapat, hogy senki nem látja azt, hogy a következő 3-4-5 évben normális franchise tudna lenni, és Watson ne veszíteni el a karrierjét.
De még nagyon messze vagyok, játszani. Hogy elveszíti a karrierét, értitek? Tehát én csak azt mondom, hogy,
dobni
az első nehézségre váltson csapatot. Ne induljon el az a hiszti, ne induljon el ez, hogy akkor hú, egyetértek a Watsonnal, tényleg borzasztó helyzet, most kell menni.
De ez az első nehézség? Nem lehet az, hogy egy év alatt 15 első. Nehézség jött?
Hát tavaly mi volt a nehézség? Kapott egy pénzt, hát egy ekkora...
Igen, de utána
nem
az első nehézség, hanem egy év alatt lehetett 30 nehézség is. Bolonda vezetőség, szétszették a csapatot, eltrédelték Hopkins-t, tényleg teljesen leépítették a gárdát, és nem egyetlen egy dologról tudunk beszélni, ami miatt ő megsértődött. Egyetértek, hogy szerintem ő azért akar elmenni, mert borzasztó a csapat. azért akar elmenni, mert nem veszik semmibe, és lehet, hogy tényleg idióta vezetőség, szerintem nem lehet fekete-fehéren szészteni, hanem ez mind benne van, és nem akar éveket elvesztegetni a karrierjéből, és lehet, hogy nem is érzi jól magát az adott helyen, és szerintem ezek a játékosok tudják, hogy mit érnek, és szerintem...
Watson a szerződést azt nem a Hopkins trade után kapta már például?
Ez egy jó kérdés.
De például. Tehát akkor már látta azt is, hogy csináltak egy hülyeséget, látta azt is, hogy Woodnak a szénája kifele áll, tehát látta ezeket a rossz irányba tartó dolgokat.
De nem erről van szó. Arról van szó, hogy eddig őt tisztelték és megbecsülték a csapatnál, most meg nem.
Tehát
és
eladták a legjobb játszószerét, azzal tisztelték meg.
De az tök mi, hogyan kezeled a játékost? Bemész egy munkájára, és hogyha a szarul kezelnek, és szarul érzed magad, akkor te is akarsz megjönni. Előtte valószínűleg elég jó kezelték, és tisztelték.
Engem rosszul kezelnek, vagy mert érzed, hogy nem tisztelnek.
Várj, a munkahelyeden vagy, úgymond.
Igen, egyébként. Akkor megbeszélem a főnökömmel, hogy most mi a helyzet. Nem megyek a konkurenciához, és elkezdem ajánlgatni magam, hogy fú, most egy kicsit összezőrentünk, szívesen meghallgatnék más ajánlatot.
Lána, miután megkaptad a pénzt. Meg?
Tessék?
Honnan tudod, hogy ez nem történt meg, hogy Watson bement, leült, és elmondta, hogy figyeljetek, ez és ez van, ez az apró kéréseim vannak, hogy szerintem ezek a vezetőedzők lennének a csapat élén megfelelőek, akik a következő pár évben sikerre tudnák vezetni a gárdát, és erre mondták, hogy igen, úgy teszünk, utána pedig semmibe vették Watsonnak a kéréseit, és lehet, hogy most már azt mondja, hogy most már ez csak a médiának
ez,
szól.
Érted, ez nem alakítás egyébként, hogy semmibe igen. vették, tehát lehet, hogy megfontolták, viszont nem a mellett döntöttek.
Ja. És ez egy óriási giga NFL franchise-ról beszélünk, nem egy kisvárosnak a nem tudom, softball csapatáról, hogy
mindenki... Egy lelkész vezeti a csapatot, egy lelkész vezeti a csapatot, ne vicceljünk már. Ne feltételezzük bár a Texans, hogy jól működik, mert nem működik jól.
Tehát nem azt mondtam, hogy jól működik, azt mondtam, hogy nagy.
A 160 milliós hosszabbításnál sem működött jól. Igen. Nem működött jól. Bob okay. nagyon rosszul vezette, kiestek folyamatosan, eltrédelték a legjobb elkapódot, akkor legalább legyen benned annyi, hogy nem írod alá azt a kecsegtető pénzt.
Na jó, azért
mert szerintem, vele
szerintem az egy elég reális dolog, hogy hozzád vágnak 160 milliót, azt alá fogod írni.
Ja, és igen, az reális dolog, hogy aláírod a 160 milliót, de utána vár még ki egy évet, hogy merre haladsz ténylegesen, az már
annyi.
Nem reális.
Várjon egy évet vagy kettőt. És még mindig nagyon fiatal lesz.
És az mennyire lesz jobb, hogyha egy év után csinálja ezt? Semmivel sem lesz jobb, hogyha egy év után csinálja ezt.
De legalább egy kicsit korrektebb, hogy megvárja tényleg, hogy mi van, és nem az első
nehézségnél
lépsz le, ha kifizettek.
Meg még annyit dobné be, hogyha hivatalosan bejelenteni, hogy távozni, mert sokan ezt is sérelmezik, hogy miért nem jelenti be hivatalosan, hogy elege van a csapatból, távozni akar, és miért úgymond a médiának szivárogtat ki, és ez is egy ilyen inkorrekt lépés Watsontól, egy inkorrekt játék a részéről, de szerintem egyébként, ha a sportvilágot nézzük, ez nem teljesen új dolog, ha NBA-t nézzük, ott a játékosoknak már sokkal nagyobb szaba van, és ők irányítják az egész piacot, és döntik el, hogy ki hova és megy. Ennek NFL-ben eddig franchise központú volt.
Az egy jó trend szerinted?
Igen, egyfelől ez az egyik kérdés, a másik meg az egyik NFL, tehát a Deshaun Watson, amikor elkezdett felnőni kisgyerekként, akkor ő nagyon jól tudta, hogy az NFL az úgy működik, hogyha szerencséje van, és annyira jó fej csapat, hogy megteszi a franchise irányítót.
Ó, azért nem már, azért nem már. Hogy annyira jó fej csapat, hogy azért nem már.
Jó, csak hogy ez, tudod, hogy NFL, nekem ez nagyon ennyi, abszolút nagyon más, mint az európai foci, nincs akkora szabadság egy játékosnak, de az amerikai sportoknál nincs akkora szabadság a játékosuknak általában, és most kicsit ez erre megy, hogy majd a játékos döntesse el, hogy ő nagyobb, mint a klub, olyan csapatba akar menni, ahol nem tudom, több esélye van Super Bowl-t nyerni, meg ilyenek. Ez nem ez a sport, tehát itt, ha tényleg nagyon jó, akkor Hall of Famer leszel. Ha tényleg nagyon jó vagy, és szerencséd is van, akkor olyan csapatban leszel, ahol van esélyed bajnokságot nyerni.
Na, de pont ezt akarja elkerülni, hogy ne a szerencsém bújjon, hanem az ő kezébe akarja venni a sorsát, és ő akar arról dönteni, mert figyelj, most a végig gondolom, oké, legyen akkor egy inkorrekt lépés Watsontól, és azt mondjuk, hogy etikailag, emberileg ez megkérdőjelezhető. Elmegy egy másik csapathoz, nyer 4-5 Super Bowl-t, jól fog keresni, és úgy vonul vissza, hogy a történelem egyik legjobb irányítója. 15 év múlva nem úgy fogunk arról gondolkodni, hogy igen, oké, Watsonnak ott volt egy megkérdőjelezhető döntése, de egy nagyon sikeres irányító lett belőle, és utána ezt el fogjuk felejteni, hogy ő így bánt a Texans-t, mert megnézzük a Texans-t, hát igen, ott azért bőven voltak gondok, és adott is rá mondjuk indokotta a Texans, még akkor is, hogyha megkérdőjelezhető Watson döntése. Vagy ha itt marad Texansba, tönkre teszi a karrierjét, mint Stafford, és utána úgy gondolkodunk róla, hogy igen, egy tök tehetséges játékos, de nem tudod soha semmit sem nyerni, és nem beszélhetünk arról, hogy ő minden idők egyik legjobb irányítója, hanem csak egy tehetség, aki elveszítette a karrierjét, és igazából egy a sok közül.
És azt hiszem, hogy egyébként mondjad a csapatok. Hát, hogy azt akarod mondani, hogy most nem megyünk sokat vissza az időben, akkor irány mennék, ha kicsit többet megyünk vissza az időben, akkor John Elway is azért, ha úgy nézzük, etikailag megkérdezhető volt, hogy a draft hát első pikével kapcsolatban viselkedtek, és mégis nem erre emlékszünk alapvetően belül kapcsolatban, hanem hogy...
Azért már nem néztél NFL-t akkor, amikor ez megtörtént.
De mások sem, az Eli Manninget, oké, a drafton konkrétan nem, de hogy nem erre emlékszem, hogy Eli Manning kierőszakolta magának a cseréjét, és elvérőzésre kapcsolatban ezzel emlékszik az ember, és nem azért lett egy szarember Elvéj, vagy nem lett szarember attól, hogy kierőszakolt egy ilyen cserét. Most a Watson ugye ezt megcsinálja, most több a játékosnak az alkupozíciója.
Egyébként még akkor árulnak meg neked is, hogy nem feltétlenül azzal van a bajom, hogy most ki akarok erőszakolni a cserét. Azzal van a bajom, hogy rögtön azután, hogy megkapta ezt a hatalmas hosszabbítást.
Igen, igen, én ezt értem, csak
miért az is miért nagyon volna nehéz, a helyzetet, hogy még és ott maradni egy-két éve szenvedni.
Ez is nehéz egyébként, hogyha belegondolsz Watson helyzetébe. Értem, hogy elképesztő mennyiségű pénz, és nem lesz semmi gondja, de most lehet, hogy ő annyi mindent látott a csapatról, hogy látja, hogy ez katasztrófa, és ez nem akarja.
Amúgy egyébként az NBA analógiához visszatérve, ezt egy LeBron James nem csinálta meg, amikor a Cavs ledraftolta, hogy nem ment nekik, nem lépett egyből, megvárta, amíg leketyeg a szerződés, és utána váltott csapatot. Tehát, hogy most nyilván érzi szerintem a Watson is, hogy most ez olyan az atmoszféra, a légkör, hogy ezt ki lehet erőszakolni, és lehet, hogy megpróbálnak neki menni, de azért az NBA-be se csinálják ezt meg mindig.
Nem mondtam, hogy mindig. De igen, abszolút egyébként én mind a két oldalt látom és értem, és, nem, és tényleg az egy nehéz szituáció, hogyha még egy évet ad a csapatnak, és ott marad velük egyet szenvedni, az jobb lesz egyébként mindenkinek, hogy ő azt mondja, hogy jó, akkor egy évet maradok, és utána megyek, és valószínűleg nem lesz a Texansból csapat, akkor az jobb mindenkinek, hogy a Watson ott marad, Watson nyer nekik 4 meccset, még rosszabb a draft pozíciójuk, és utána dobbant. Az egyébként sokkal jobb etikailag. Mindenki hát jobban
etikailag
jár vele.
Mindenképpen jobb. Hát, igen, az, hogy Watsonnak jobb, azt nem tudom.
Meg a csapatnak. Hát egyébként. Hogyha így is úgy is el fog menni Watson, és nem ő lesz
nem
a franchise
biztos,
irányító.
Így is elmegy, mert egy év alatt megláthatja, hogy esetleg van-e tényleg valami olyan irányvonal, ami mögé be tud ő is állni, mert akkor már valósan el tudom hinni neki azt, hogy igen, ő megpróbálta, továbbra sem csinálnak semmit, mert egy év alatt is még pluszba hoztak olyan rossz döntéseket, amivel nem tud egyetérteni. Azzal se feltétlenül értenik egyet, de sokkal jobban megérteném azt, hogyha azután állna el, mint hogy így most rögtön az első nehézségnél a nagy pénz fölzsebelése után.
Ki van sarkítva az első nehézség, de mindegy.
Szerintem abszolút kivesésszük ezt a témát, és szerintem ugyanazokat a köröket futnánk. Akkor beszéljünk még arról, hogy Deshaun Watson, melyik csapat, hogyha létrejön a trade, melyik csapatba tudnátok elképzelni, melyik tetszene a legjobb, és akkor tippeljünk is egyet, hogy akárhogy marad a Texansba, vagy hogy melyik csapatba tudjuk elképzelni. Dani?
Hol szeretném látni, hogy melyik csapatban fog, vagy két kérdést.
Mondd el nyugodtan mind a kettőt.
Legszívesen a Fortnite-ben látnám, az igazban, de jó, reális én a Fortnite azt szeretném leginkább látni, és a Dolphins-et tippelek, hogy ott fog kikötni.
Wow. És akkor Tua is benne lesz a cserébe?
Hát máshogy nehéz.
Patrik?
Én a Dolphins-ban nézném meg egyébként, és szerintem marad.
Erik?
Hát én bízom abban, hogy marad, de ha nem, akkor én lehet, hogy egy Jetset mondom.
Szerintem a Jazzbe fog kerülni. A hírek alapján Robert Salának a személyisége nagyon szimpatikus Watsonnak, és mondjuk ott is egy eléggé szétes franchise, akik most elkezdhetnek építkezni. Szerintem, hogyha létrejön a trade, és szerintem most már előbb-utóbb létre fog jönni, én a Jetset tippelem, de legszívesebben a Coltsba megnézném, bár ott egyébként Staffordot is.
Hát a Colts ugye csoportiválisként az nagyon-nagyon-nagyon...
Nincs realitása, igen. Ne az NFC-be menjen.
Egyébként most a Jets kapcsán azon ott olvastam, hogy ott visszatér a korábbi tulajdonos, aki ugye nagyköveti, vagy milyen feladatokat látott el, nem is tudom pontosan itt az előző kormánynál, és azért neki voltak elég rossz fényben feltűnő nyilatkozatai, amit szerintem Watsonnak nem tetszenének. Úgyhogy azért gondolom inkább a Dolphins, de ugye a Dolphins és a Jets a két csapat, amelynek leginkább megvan erre az erőforrás, hogy megszerezze.
Beszéljünk akkor Matthew Staffordról. Talán itt kevesebb indulat és érzelem fog jönni, mint az előző témánál. Megsietünk is vele, hogy Erik tudjon menni kajálni, nehogy éhen maradjon.
Járási korlátozás előtt, ugye?
Hát így van, azért lassan 8 óra. Matthew Stafford cserét kért a Lions-től, és végül meg is kapja majd. Patrik, szerinted lehet ráépíteni, mint franchise irányító?
Lehet ráépíteni, abszolút szerintem. Az már egy másik kérdés, hogy nem tartozik azért azok közé, az irányítók közé, akik ténylegesen a különbséget tudják jelenteni a playoffban, véleményem szerint. Ettől függetlenül...
Mondjuk ott nem sokat erős... volt.
Tessék?
Csak mondjuk ott túl sokat nem járt a playoffban. Azt nem tudjuk, hogy ott hogy
ja, játszana. Igen. Hát arra mondom, elég lehet, hogy egy erős csapat akár a playoff, vagy a Super Bowl közelébe is jusson, de azért azok közt, az irányítók között én nem tartom számon, mint Rodgers, Wilson, Mahomes, Watson, mondjuk tényleg a top 5 vagy top 7 irányítót említve, akik így abszolút X-faktorok tudnak lenni. Ettől függetlenül ő mindenképpen egy franchise irányító skálának a franchise irányító jobbik részén van. Én nem is tartom annyira vészesnek itt a sérülékenységét, valamint még szerintem a legjobb korban is van ahhoz, hogy itt egy csapatnak az arca legyen itt a következő 7-8 évben. Arra majd mondom, tippelünk itt is, hogy hova kerül. Inkább szerintem nagyobb kérdés lehet itt, hogy mi lehet a pontos értéke, hogy mennyit ér valósan ő.
Igen, abban abszolút egyetértek, hogy nem az a kategória, amit Mahomes, Rodgers és az említett irányítók, de azt abszolút látom Staffordba, hogyha egy jó csapatba kerül, akkor ő elvezessen téged a Super Bowlig, és akár meg is nyerje. Ő lehet egyébként egy olyan irányító, aki egy-egy meccsen tud X-faktort lenni. Akár láthattuk a Lions-ben is, hogy mennyi nagy comeback pillanatja volt, úgyhogy egy jó csapatban ő abszolút tudna lenni az a plusz, ami kell ahhoz, hogy megugord, hogy bejuss akár mondjuk a Super Bowlba, és ezért azoknak a csapatoknak kell elsősorban elgondolkodni, ahol van egy elég jó keret, és kell egy pont az irányító hiányzik. Dani, mi lehet az értéke szerint a Staffordnak? Mi az, mi a legtöbb, amit adnál érte?
Jó kérdés, egy kicsit itt az ördög ügyvédjét játszva, talán kevésbé bízok abban, hogy Stafford ennyire jó lesz, vagy lehet, mert azért oké, nekünk. Láttuk a plafonjait, ami tényleg top 5-ös irányító, vagy 5-8-as irányító, de azért a karriera nagy részéről inkább ilyen 10-12-13 környékén volt az irányító rangsorban, és egy inkább ide helyezném őt, ami nyilván
de mi is
jó,
ezt mondtuk, meg... nem? Vagy nem tudom,
hát, konkrétan nem mondtuk erről,
8 és 15 erről, között, hogy... valahogy.
Igen, valahogy, igen, oké. Csak szerintem kicsit pozitívabb volt talán a hangulat ennek kapcsán, mint amit én gondoltam volna megütni, de nagyon nem térünk el, tehát hogy nem nincs óriási eltérés szerintem köztünk. Az már egy érdekes kérdés, hogy 33 évesen kezdi meg a szezont, sőt, most ez ugye 33, és azért szerintem 40 éves korig azért nem számolhatunk minden irányítóval úgy, mint Bradyvel, mert most látjuk, hogy Roethlisbergerék, és azért 38 évesen már beesnek, és szerintem ezt a fordban is inkább ez az 5 év, ami még meg lehet.
Úgy gyorsan, hogy vágyak közben, volt egy ilyen kérdés, amit felírtam, csak aztán annyi beszéltünk ott a Packersről, hogy beszéltünk arról, amit pont most mondasz, hogy volt egy ilyen általános vélekedés, hogy az irányítók, meg a játékosok most már tovább játszanak. De ez nem feltétlen igaz, vagy játszanak tovább, de nem olyan szinten, akár Breeze, Big Ben. Azt, hogy Tom Brady 42 évesen is így játszik, az nem a jelenkornak köszönhető, hogy már ennyivel tovább tudnak játszani az irányítók, hanem Tom Bradynek a specialitása, hogy ennyi idősen is ilyen jól játszik.
azért valamilyen szinten is, mert azért nyilvánvalóan kitolódik a játékosok játék élettartama. Ez a jó szó, nem tudom. Szóval ez nyilván kitolódik valamilyen szinten, mint 30 évvel ezelőtt nem nagyon játszottak még eddig sem, de szerintem nyilván az nem reális, hogy 43 évesen is úgy játszál, mint Brady. Az, hogy most még a 40-et eléred, vagy 38 évesen, ez most már nyilván kérdés, ez egy egyénfüggő leginkább, mert Rodgersből mondjuk kinézem, hogy még 40 évesen is simán tök jó dobálgat, de mondjuk Roethlisberger most már 38, meg Rivers is valahol a körül, 39 talán, és azért rajtuk meg már látszott, hogy nem képesek mondjuk elvezetni egy csapatot, szóval inkább én 5 évben gondolkodnék Staffordon, még mindig nagyon sok, tehát az még mindig bőven sok, de hogy csak ugyan furcsa kérdeztem a kérdés, hogy építenék-e rá, mint franchise irányító, az már talán ilyen határeset kérdés, de egy contender csapatnak, mint mondjuk a Colts, mert úgy is fogunk majd tippelni, de gondoltam belőlem, szerintem, hogy első kört simán megér. Nem tudom, hogy ennél mondjuk tehát egy első plusz második kört, amit itt sokan felvetettek, azt már úgy netesebben vállalnék be, vagy attól is függ, hogy éppen melyik csapat helyében, de mondjuk egy ilyen top 10-es pikket már nem tudom, mennyire adnék oda érte.
Erik, neked mi lenne a maximum, amit odaadnál Staffordért? Mondjuk nézzük akár a 49ers meg a Coltsot, hogy ők szeretnének egy jobb irányítót, akkor mi az az érték, amit te mernél kockáztatni? Vagy esetleg olyan csapatnál, akik építkeznek, és még nem kontenderek, jó döntés lehet Stafford, vagy azt nem látod, hogy nekik van értelme 5 évre odavinni?
Én azt abszolút látom, hogy van értelme még akár 5 évre is valahova elvinni. Én az árban nem mondanék magasabbat annál, amit a Dani mondott. Tehát, hogy most, hogyha jó pikkre első körben valami jó helyen tudsz választani, akkor én is inkább egy fiatal irányítót választanék. De akár a Colts-nál egyébként egy Rivers után el tudnám képzelni.
De mit adnál a Colts helyében? Adnál egy első kört?
Szerintem az belefér.
És első plusz 2, vagy az már sok, és nem tudom, első plusz 3, vagy plusz 4, mi a határ nálad értékben?
Hát valami is. Hát attól függ, hogy melyik csapatról beszélsz. A Colts-nak az első körét én odaadnám. Most azzal nem mondok szerintem sokat.
Igen, csak szerintem... az lett volna a kérdésem, bocs Patrik, hogy mi az a plusz, amit mondjuk még első kör mellé odadobsz, hogyha kell még adnod valamit a Lions-nak. Patrik?
Hát...
Szerintem itt egyébként fontos azt is nézni, hogy az első köröddel mit tudsz csinálni. Tehát nem feltétlenül az a lényeges itt, hogy az első kör vége közepe, vagy akár a nem tudom, 13. pick, hanem hogyha kimegy a 4 olyan irányító, akit sokra taksálnak most jelenleg, és azokat már nem tudod megszerezni, akkor lehet, hogy 1/10 is megéri Staffordért, mert nem fogsz jobbat keríteni nála, és most mit csinálsz az 1/10-zel? Kihúzod a legjobb kornet a klászban, azzal nem fogsz annyira menni, mint hogyha szereznél egy franchise irányítót.
Rövid távon nyilván nem.
Akkor mondjuk például Broncosnak van cornerback 4-je, 1/10 akkor irányítót vinnél, Patrick, vagy megszereznél Staffordot, vagy akár mondjuk Patrick Surtain-t kivinnél.
A Broncos, ugye?
Igen.
Hát a csapat mústás podumba pont erről vitáztam Chester-rel és Bálinttal, hogy én az 1/9-et, hogyha nincs ott a 4 legjobb ratagsát irányítóben, akkor odaadnám Staffordért az 1/9-et, mert a Broncosnak egy irányítóra van szüksége, egy cornerback nem fog dobni semmit a csapaton, és ugyanaz a szenvedés lesz, mint itt az elmúlt 5 évben, megpróbálnám Staffordot most.
De úgy látnád a Broncos, hogy a Broncos egy Stafforddal most contender lenne?
Playoff contender mindenképpen, és onnan meg lehet tovább építkezni. Én úgy látom, úgy számolok Stafforddal, hogy még 7-8-9 évig lehet vele akár működni. Aztán ki tudja. Most nyilván, hogyha úgy látod, hogy csak 3, akkor már nem, de én a 3-nál mindenképp többet látok. Legyen akkor mondjuk nem 9, de mondjuk 6-7 év.
5-6, igen. És szerintem, 5-6 hogyha 6-7. Már Broncos, akkor az 5-6 év is elég lehet, mert a offenseben nagyon sok a fiatal, elkapó, tight end, A fal nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon jó munkát végeztek vele, Fangio szerintem össze tudja rakni azt a védelmet, sőt már szerintem össze is rakta, és hogyha van egy ilyen irányítód, akkor a következő egy-két évben még lehet építkezni, és akár a Broncosnál most ez egy nagyon jó döntés lenne, még akkor is, hogyha mondhatnák, hogy adjunk még Drew Lucknak időt, és mennyi irányító csere volt és próbálkozás. Szerintem most ez lenne az a lépés, ami igenis megérné a Broncosnak, mert én látom azt, hogy nem annyira borzasztó a Broncos, mint amilyenek voltak, és Stafforddal sokkal beljebb lennének, még egy-két év kellene hozzá, de szerintem a playoff csapat lennének simán.
Én tudom borzasztónak is látni egyébként a Broncos, tehát még akár nálad borzasztóbbnak is, de hogyha lesz ott egy tényleg franchise irányítónak nevezhető egyén, ami már nagyon régen volt, akkor mindenképpen playoff csapat, és onnantól kezdve pedig még egy-két éven belül fejlődéssel még lehetnek jobbak, ami már akár azt jelentheti, hogy Super Bowl-t célozza meg ez a gárda, szóval abszolút megérné szerintem ezt a pick-et Stafford.
Tippeljünk. Dani, melyik csapatban látnál szívesen, és hol fog kikötni Stafford?
Talán mind a kettőre a Colts jó választ lehet. Az a nehéz, hogy a EFC-s csapattal, hogy Mahomes-ékkel kéne felvenni a versenyt, és az meg át, egyikre sem fogadnék szívesen, hogy bárki fel tudja venni velük a versenyt úgy igazán. Nyilván most egy-egyben sem bármi meg fog történni a jövőben is. Úgyhogy olyan szempontból lehet, hogy jobban az NFC-ben látni, de annyira mondjuk a Fortnite-ben nem tetszene, ahol QB need van. A Steelers-ben lehet esetleg. Mondjuk nem lenne rossz. Nem reális, mert ugye pénzügyileg nem állnak olyan jól, de ott mondjuk tetszene talán.
A Saints-nek sincsen rá esélye.
Ja.
Pedig az is érdekes történet lenne. Patrik, mi a tipped?
Hát én bedobnám, ha nem is feltétlenül tipnek, de lehetséges csapatnak mindenképp a Patriotsot és a Raiders-t is. Ugye a Patriotsnak pénze is van, QB-ja nincs, a Raidersnél attól függ, hogy Carrban mennyire bíznak, ők is léphetnek akár egy váratlant. Nyilván a Colts mellett, tehát a Colts az abszolút egy reális opció. Ez a három csapat szerintem, akikről elsődlegesen lehet beszélni.
Szerintem Washington még.
Igen.
Igen, talán ők is.
Már kérdés, hogy meg Stafford mennyire akarna menni.
Mi a végső tipped, Patrik?
Hogy hol fog kikötni?
Igen.
Hát, Colts-ot mondanék én is, de hogy legyen egy másik, akkor nálam a másik a Raiders, mondjuk.
Erik?
Én személyesen is, meg esélyek alapján is a Colts-ot mondanám. Szerintem az egy jó páros lehet a Stafford a Colts-ban. Ami meg érdekesség, amit bemondott a Patrik, az a Patriots nálam is, de nem tudom, hogy Belicseknek ilyen irányító kell-e.
Hú, én is a Colts-ot mondanám, mert nekem nagyon szimpatikus ez a csapat. Rivers-el azért nehezebb volt szeretni, de Stafforddal abszolút látom, ja. hogy ez a Colts egy nagyon izgalmas csapat legyen a következő 3-4 évben. Nekem azt tetszene is, és szerintem ott fog kikötni, de hogy mondjak egy másikat is, amit majdnem ugyanannyira látok, az meglepetésként egy kicsit a Broncos szerintem megszerezheti Staffordot, és azt is nagyon szívesen nézném, mert akkor elég izgalmas lenne az a csoport.
Patrik kevésbé tudna dühös lenni a adásban.
Így van, lehet nem szurkol ennek. Elérkeztünk adásunk végéhez. Hát nagyon köszönöm Dani, Patrik, Erik, hogy itt voltatok a mai adásban is, és jövő héten akkor a Super Bowl-t fogjuk kibeszélni. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.